Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint a szól hozzánk a Bírák könyvének második fejezetéből, az első 10 versből.
Az Úr angyala fölment Gilgálból, Bókimba, és ezt mondta. Kivezettelek benneteket Egyiptomból, és behoztalak erre a földre, amelyet esővel ígértem atyáitoknak, és azt mondtam, nem bontom fel szövetségemet veletek soha, de ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a lakosaival, romboljátok le oltáraikat. Ti azonban nem hallgattatok szavamra. Hogy tehettétek ezt? Azt is mondtam. Nem űzöm el őket előletek, hadd legyenek az oldalatokban, isteneik pedig legyenek nektek csapdául. Amikor az Úr angyala elmondta ezeket a dolgokat Izrael fiainak, a nép hangos sírásra fakadt. Ezért nevezték el azt a helyet Bókimnak, és áldozatot mutattak be ott az Úrnak. Amikor Józsué elbocsátotta a népet, Izrael fiai elmentek, mindegyik a maga örökségébe, hogy birtokba vegyék az országot. A nép az Urat szolgálta Józsué egész életében, meg azoknak a véneknek az idejében, akik túlélték Józsuét, de látták az Úrnak minden nagy tettét, amit Izraelért végbevitt. Azután meghalt Józsué, Nun fia, az Úr szolgája 110 éves korában, és eltemették öröksége területén, Timnát-Herezben, az Efraim hegyvidékén, a Gaas hegytől északra. Az az egész nemzedék is atyái mellé került, és más nemzedék támadt utána, amely nem ismerte az Urat, sem tettei, amelyeket Izraelért végbe vitt. Amen.
Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozunk. Mindenható Atyánk, Teremtő Istenünk, köszönjük, hogy advent harmadik vasárnapján is itt lehetünk dicsérteni téged. Köszönjük, hogy te vagy a biztos pont az életünkben, hogy te vagy a fundamentuma, alapja az életünkben. Hálásak vagyunk Istenünk azért is, mert hozzád fordulhatunk segítségért, bátorításért. Megnyugvást ad az a tudat, hogy nálad meghallgatásra, szabadításra, örömre, békességre, biztonságra lelhetünk nap mint nap. A te útmutatásaidnak, áldásaidnak alárendelhetjük magunkat, és bizalommal helyezhetjük életünket, Urunk, a te kezedbe. Köszönjük, hogy kegyelemből hitet kaptunk tőled. Köszönjük, hogy mielőtt még megszülettünk volna, te már megszabadítottál minket az istentelenség bűnétől, a hitetlenségtől, a kételkedéstől, és győztél a bűn és a halál felett. Így törődsz velünk, végtelen szereteteddel és kegyelmeddel. Olyan csodálatos ezt megtapasztalnunk, az ünnepre készülődve, és az ünnepre ünnepeltre várva, aki nem mond le rólunk. Sokszor letérünk küldetésünk útjáról, rohanunk, hadakozunk, félünk, fájdalmakat élünk meg, vagy okozunk, eltávolodunk, és védekezünk. Tehetetlenségünkből hozzád kiáltva rájövünk arra, hogy kit kell keresnünk, kit kell kérdeznünk, kivel kell szövetséget kötnünk, kinek kell engedelmeskednünk, odaszánni magunkat töredelmes szívvel. Szentlélek Isten, könyörülj rajtunk, add meg ezt a felismerést, a felülről jövő nagy ajándékodat. Kérünk, bocsásd meg bűneinket, légy reménységünk, és szent igéddel ébresz fel, nyisd meg elménket, szívünket ma is. Hadd éljük meg jelenlétedet, és kifogyhatatlan irgalmadat. tégy cselekvővé is minket az előttünk álló feladatokra. Jézusért kérünk. Amen.
Istenek igéjét, amelynek alapján közvetetek az ő üzenetét hirdetem, Pál apostol Korintus beliekhez írt levelének, második levelének 8. fejezetében találjátok meg. Itt nyissuk ki a Bibliánkat és olvassuk, hallgassuk közösen az igét a 2. Korintus 8, 11. és 12. verséből. 2. Korintus 8, 11, 12. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghezvitel is, aszerint, amitek van. Mert ha megvan a készség, aszerint kedves, amilyen kinek-kinek van, nem aszerint, amilyen nincs. Folytatva a Bírák könyvének tanulmányozását, itt rögtön az első versben egy nagyon sokat mondó település nevet látunk, Gilgált. Azért sokat mondom, mert ha egy izraelitának akkor is, talán most is ezt a település nevet kimondjuk, azonnal rengeteg történet ugrik be a gondolataiba, hiszen ez volt az a hely, ahol Izrael népe újra szövetséget köt, körülmetélkedik és elköteleződik az Isten ügyére, az Isten szolgálatára. Vannak ilyen szimbolikus színterei az életünknek, szimbolikus helyszínei, amelyek sokkal többet mondanak, mint pusztán egy településnél. Nem véletlen, hogy az Isten így szól újra az ő népéhez. Az Úr angyala az Ószövetségben az igazából Isten jelenlétét, Isten megjelenését, Isten önkijelentését, Isten eljövetelét jelenti. Ebben az értelemben is adventi történet ez. Olyan pillanat ez Isten népe életében, amikor Istenik megtapasztalják Isten eljövetelének a valóságát. Ám ez az eljövetel, ez az advent, a számunk kérés adventje. De ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a lakosaival, romboljátok le az oltáraikat, ti azonban nem hallgattatok a szavamra, hogy tehettétek ezt. Ugye minden hónap második vasárnapja lelki gondozói igemagyarázat, és ez a két bibliai történet így együtt egy nagyon érdekes működési módra enged rápillantani az ige fényéből, mégpedig arra a működési módjainkra, amelyben megpróbáljuk elkerülni az Istennel való kapcsolatunk felelősségét. Az első kérdés, amit érdemes lenne föltenni az igének, így fogalmazható meg: mi az oka az Istennel szembeni belső ellenállásunknak? Mert azt gondolom, hogy akik már hitben vagytok, akik döntöttetek Jézus Krisztus mellett, azok valamennyien megtapasztaltuk már, hogy először ilyen nagy lelkesedéssel elindulunk az Isten útján, aztán van egy ilyen hullámvölgy, amikor azt mondjuk, hogy hú, hát azért az a nagy tűz úgy elmarad, és egyre inkább kezdenek kibontakozni bennünk azok a belső működési módok, amelyek inkább visszafognak, visszahúznak, lefelé húznak bennünket. Először két választ ad erre a Bírák könyve. Ha belenéztek itt a 10. versbe, az egyik válasz az, hogy nem ismerték az Urat. Nagyon sok ilyen ember van ma is, aki úgy jár istentiszteletekre, úgy mondja magát kereszténynek, úgy olvas Bibliát, úgy szólítja meg az Urat, hogy valójában nem ismeri őt. A mai kereszténység, pláne itt Kelet-Európának ezen a szegletén, nagyon-nagyon vészesen félreérti a küldetését, és úgy azonosítjuk be magunkat, mint akiknek az a feladatunk, hogy rávegyünk embereket, hogy eljöjjenek közénk. Ez a Bibliából soha nem igazolható. Mi azt szeretnénk, hogy minél többen legyünk, hogy sok ember legyen, nagy dolgokat csináljunk, látványos dolgokat, a társadalomban meghatározó tényezővé váljunk, stb. És ezzel igazából akaratlanul és a legjobb szándékkal azt érjük el, hogy növeljük azok számát, akik úgy vannak jelen az Isten jelenlétében, hogy nem ismerik az Urat, ráadásul nem ritkán mi meg is támogatjuk azt, hogy ez a határ, ismerem az Istent, nem ismerem az Istent, egyre jobban elmosódjon. Mit jelent ismerni az Istent? Nyilván, ha az ember utána néz, köteteket talál erről, könyvtárnyi irodalmat. Én most nagyon-nagyon leegyszerűsítve szeretnék egy félperces választ adni, kommunikációban lenni vele. Divatos szó ez a kommunikáció. Azt hiszem, talán egy olyan idegen szó, amit mindnyájan egyformán jól értünk, de aki kommunikál valakivel, aki kommunikál Istennel, az kommunióban, közösségben is van vele. Csak azzal tudunk kommunikálni, akivel kommunióban vagyunk, és a kommunió, a közösségvállalásunk igazából az alapja a kommunikációnak. A kettő egymás nélkül nincsen jelen. Az Istennel való kommunikációnk a kapcsolat jelen, ahol ez a párbeszéd megjelenik. Én nem zárkózom el attól, hogy Istennel kapcsolatban legyek, és értem azt, amit ő nekem mond. Itt persze megint rengeteg kérdés vetődik föl, hogy jól értjük-e, félreértjük-e, azt értjük-e, úgy értjük-e, de most ezzel nem akarok foglalkozni. Értjük azt, amit ő nekünk mond, azt gondolom elmondhatjuk, ismerjük az Istent. De az ige nem áll meg ezen a ponton. Ennél sokkal mélyebbre akar bennünket vezetni. De mi van azokkal, akik az ismerik az Urat, kommunikációban vannak vele, és mégis ellenállnak annak, amire az Isten hívja őket? Ha belenéztek, itt az első három versben tulajdonképpen erről van szó. Hogy Izrael népe ismerte az Utat, Urat, megtapasztalta az ő vezetését, látta az Utat, amin járni kell, és mégsem tette. Ez az igazi nagy kérdés, mert azt gondolom, hogy a keresztények világában ez a nagy kihívásunk, hogy ez én bennem, a mindennapi működésemben, az Isten kapcsolatomban miért van így? Miért van az, hogy bár értem, amit Isten mond nekem, értem, ahova Jézus hív, értem az ő vezetését, és azonnal egy belső ellenállás lesz valamiért bennem? A válaszhoz meg kell értenünk egy nagyon fontos dolgot, amit mi legtöbbször szeretnénk elrejteni, még magunk előtt is. Ezt hadd adjam oda nektek, picit aláhúzva, kivastagítva, böldbetűkkel, ez a szövegkihúzó filcet, amit akartok, vigyétek el magatokkal a kérdést. Meg kell értenünk, milyen előnye van a mi felelősségünk elhárításának. Milyen előnye van neked a te életedben annak, hogy ezt a felelősséget elhárítod. Mert bár mi ezektől szenvedni szoktunk, nekünk ez rossz, mi jajgatunk, hogy jaj Istenem, miért van ez újra és újra, de hadd mondjam, egész biztos, hogy ott a mélyén valami nagyon-nagyon komoly előnyt fogsz meglátni. Ugyanis minden ellenállásunk mélyén ott húzódik egy olyan érdek, amit nem akarunk feladni. Minden ellenállásunk mélyén ott húzódik egy olyan érdek, amit nem akarunk feladni. A felelősség ezért hatalmas kockázat mindnyájunk számára. A mai kor embere ezért irtózik és ezért távolítja el magától a felelősségnek szinte minden formáját. Mert amikor ilyen helyzetbe kerül, mint a Bírák könyvében Isten népe, amikor Isten kérdez téged, akkor felelni kell. Ez a felelősség. Ő kérdez, és nekünk felelnünk kell. Miért tetted ezt? Miért csináltad ezt? Miért ezen az úton mentél végig? Hiszen láttad, hiszen tudtad, hiszen elmondtam neked, hiszen én győztem, én mentem ott előtted, én voltam, aki megszabadítottalak. Miért tetted ezt? Újra és újra, miért térsz vissza erre az útra? Miért akarod újra és újra végigjárni azt, amitől te magad mondod, hogy szenvedsz? Érdekes ez a folyamat Izrael népének az életében. Itt az Ószövetség világában ez az a pont, ahol egy nagyon-nagyon hosszú íve Izrael népi ellenállásának éppen megtörik. Itt megtörik ez az ellenállás. Nézzetek meg a negyedik verset, a nép hangos sírásra fakadt. Bűnbánatra jutott. Megértette, hogy ez így nem mehet tovább. És akkor valahol megálltak abban a nagy céltévesztettségükben, ahogy letértek Isten útjáról. Ám az ember ebben a lemeztelenedett állapotban, amikor Isten a kérdésével minden mítoszunkat és narratívánkat összetöri. Amikor ott állunk Isten igéjének a világosságában, csak te és ő. És egyetlen kérdésével leomlik minden építményünk, amivel megpróbáltuk megvédeni magunkat, ilyenkor az ember a legszívesebben elrejtőzik. Isten kérdez, és mi elrejtőzünk. Ismerős ez a kép ott a Biblia legelejéről. De az Úristen kiáltott az embernek, és kérdezte, hol vagy? Az ember így felel, meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen voltam. Ezért rejtőztem el. Vajon te miért rejtőzködsz? Vajon miért bujkálsz? Mi az, amit te megpróbálsz megvédeni, mind abban, amire Isten talán éppen ma rákérdez az életedben? Izrael népe így él generációról generációra. Az Úr angyala fölment Gilgából, Bókimba, és ezt mondja, kivezettelek benneteket Egyiptomból, és behoztalak erre a földre, amelyet esküvel ígértem atyáitoknak, és azt mondom, nem bontom föl a szövetségemet veletek soha, de ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a lakosaival, romboljátok le az oltáraikat. Ti azonban nem hallgattatok a szavamra, hogy tehettétek ezt? Hogy tehettétek ezt? Izrael népe elkerüli a felelősséget, elkerüli a felelőtet. Kilép abból a térből, kilép abból az erőtérből, amelyben kommunikációban van. Lezárja a párbeszéd lehetőségét. Emlékeztek a múlt heti ígére, hogy az északi honfoglalása, az északi hadszíntéren folyamatosan veszteségekbe, kudarcokba torkoltak ezek a hadműveletek, és akkor van egy árulkodó gondolata az első fejezetben a Szentírónak, nem voltak képesek győzni, hiányzott a képességük arra, hogy győzzenek. Miért? Ezért. Mert kiléptek abból a szintérből, ami az ő erőforrásuk volt. Mert amikor Isten gyógyít bennünket, amikor Isten felülemel bennünket a történetünkön, amikor Isten kivesz bennünket a megbetegítő történeteinkből, egyben változtat is. Ezért gyógyul az életünk, mert Isten változtat bennünket. És milyen érdekes, hogy amikor megcsap bennünket ennek a változásnak a szere, mi nem akarjuk ezt a változást. Nekünk sokkal könnyebb visszatérni a régi, megszokott működési módjunkról. Hiszen a gyógyulás csak változással lehetséges. Ahol nincs változás, ott nincs gyógyulás sem. Ahol nincs változás, ott nincs gyógyulás sem. Milyen érdekes lenne végig gondolni az elmúlt időszakot, hogy mióta mi Jézussal együtt élünk. Vajon milyen változásokat engedtünk, vagy akadályoztunk meg az életünkben. Mi volt az, amit támogattunk, igen Uram, te ezt változtatni akarod, harcolok én is. Vagy te ezt le akarod zárni, harcolok én is. Mi volt az, amit mi másképp csináltunk, akartunk, mint amit Isten mondott. És itt láthatjuk meg annak a mozgatórugóját, ami a mi ellenállásunkat szüli. Érdemes lenne megnézni ezeket a frontvonalakat, hogy milyen tervek, álmok, narratívák, mítoszok, vágyak fognak, fonnak körül bennünket, és lögdösnek előre ebben a történetben. Ti azonban nem hallgattatok a szavamra, hogyan tehettétek ezt. Izrael népe nem rombolta le az oltárokat, mert mi történt az oltárnál? Az Istennek és az Isteneknek ajándékokat áldoztak oda. Az ajándékozás mindig elköteleződéssel jár. Az mindig lekötelezettség. Ha meg akarjuk érteni Izrael népének a pogány kultuszhoz való viszonyát, amit itt Isten mond, hogy amíg ti, izraeliták, idegen népeknek, idegen népek isteneinek áldoztak az ő oltáraikon, lekötelezettekké váltok ebben a helyzetben, ebből a posztmodern korban egy nagyon-nagyon kicsit többszörös áttétellel érthető szállat ragadhatunk meg. Karácsony. Ajándékozás. Van egy nagyon szép mítoszunk, hogy milyen is az ajándékozás, mennyire szeretjük azt kapni, adni, és ha elkezdünk nagyon mélyen beszélni, előbudjannak azok a fájdalmas történetek, amiben átéltük, mit jelent a kiszolgáltatottság az ajándékozásaink világában, hogyan aláztak meg bennünket, aláztunk meg másokat, hogyan bizniszelünk a szeretet kapcsolattal ebben az egészen nyomasztó fogyasztói kultúrában. Érdemes lenne megéreznünk ennek a keserédes ízét. Megéreznünk a vágyat és a taszítást egyszerre. Valahogy ilyen lehetett Izrael népének, idegen isteneknek áldozni. Mert Izrael népe, ahogy a második versben olvassuk, összeházasodott a kánaáni népekkel. És amikor mi szövetségeket kötünk, hitbeli szövetségeket is kötünk. És ezekben a szövetségekben Izrael népének életében beszivárgott szinte észrevehetetlenül ez az idegen kultusz. Aztán egyre meghatározóbbá vált. Ha meg akarjuk érteni Izrael népének kultikus tévedését, botladozásait, nagyon érdekes lenne abban a közös gondolkodásban, most ismét közös gondolkodás föl eleveníteni, hogy a gyülekezetünkben például a saját karácsonunkról gondolkozunk. Hogy milyen megdöbbentő azt meglátni, hogy amiket várunk a karácsonyban, amiket vallunk a karácsonyban, az ünnepben meg akarunk jeleníteni, ennek semmi köze a bibliai történetekhez. Nem, hogy picit más, semmi köze. Három nagyon fontos dolog elvárás szinten jelenik meg a mi kultúránk karácsony ünneplésében. Felfokozott szeretet és boldogság élmény, tehát mivel úgyis veszekedni fogunk, meg hullafáradtak leszünk, ezt mindenféle csili-vili mesterséges fényekkel akarjuk elérni, és a fogyasztói kultúra megajándékozottság élményével. A második a pazarló fogyasztás, azt hiszem kiszámoltam, napi szinten átlagosan egy magyar ember, azt hiszem 50 kg vagy 500 kiló? 500? Na most nem fogom, mert horribilis mennyiségű élelmiszert dobunk ki, de elképesztő mértékben, hogy karácsonykor azért megfejelünk egy jó néhány kiló élelmiszerrel fejenként. A pazarló vásárlás, ami nyilván benne van az ajándékozás, ez elmaradhatatlan része a karácsonynak. És a harmadik, ami érdekes, hogy a legszűkebb kapcsolati térben mozoghatunk csak. Kizárunk mindent és mindenkit. Szenteste még egy telefonhívás is hívetlenségnek számít. Ezzel szemben mit látunk a bibliai történetben? Épp az ellenkezőjét. Drámai kapcsolati krízisek, döbbenetes halálok, kisgyerekek, tömeges halála, házassági krízisek, szakítások, elhagyások, hihetetlen krízisszerű érzelmi viharok, aztán a hétköznapi kopottság, ahogyan minden történik, semmi fény, semmi csillogás, semmi ragyogás, és mindebben Isten belép ebbe a történetben, és ahogyan belép ebbe a történetben, különös módon lehetővé teszi a találkozás pillanatát, amit mi az intimitással azonnal kizárunk mindenki más számára. Amikor a Bírák könyve leírja ezt, és számon kéri Izrael népén az ünneplésüknek ezt a tragikusan félreértett pogány vonását, olyan érzéseket válthatott ki belőlük, mint amit ma én mondok nektek, hogy az, ahogyan ti a karácsonyt ünnepitek, ennek semmi köze nincsen a bibliai történethez. Ebből épp az Isten szorítjátok ki, és minden kidobtok belőle, amire az Isten ebben a történetben hívna bennünket. De azonnal ellenállás szül ez a legtöbb emberben. Izrael népében is pont ilyen ellenállás szült. Ott Gilgálban, ezen a szimbolikus helyszínen, itt Adventben, a karácsonyra való készülésben, igen, Isten visszavezet bennünket, az életünk egy-egy meghatározó pillanatához. Érdemes lenne rápillantanunk a mi életünk nagy hiányaira. Mi az a hiány, ami most benned van? Mi az a hiány, ami most benned az ellenállás szüli? Mi az a hiány, ami elerőtlenít téged arra, hogy ledöntsd az oltárokat, hogy szembe menjél azzal a belső, taszító vagy vonzó, lögdöső erővel, ami téged egy másik útra akar téríteni? És ez vezet át bennünket a saját mentegetőzéseink világában, igen, második kérdés köréhez: nem tudjuk, vagy nem akarjuk? Mert mi azonnal ilyenkor azt mondjuk, hát jó, jó, olyan aranyos, hogy Zoltán ezt elmondod, lefröcskölzve, lealázol itt minket, átrendben. Na hát így aztán tényleg az ember legyen a talpán, aki legközelebb ide eljön, vagy itt ünnepi hangulatban jövünk, meg ilyeneket mondasz nekünk, de hát azért te is megérthetnéd, hogy ezt azért nem lehet így. Hát ezt nem tudjuk megtenni. De nagyon divatos mondat ez. Én megfigyeltem, hogy ez az első reakciója a 21. század emberének. Hát mi ezt nem tudjuk megtenni. Én ezt nem tudom megtenni. És akkor rögtön érdemes föltenni a kérdést, hogy nem tudod, vagy nem akarod. Mert ez ma valahogy így összefolyik. Az éles határ pedig nagyon-nagyon egyértelmű. Amikor valamit szeretnék megtenni, akarom, de tőlem független körülményektől ez lehetetlenné válik. Tehát én nem leszek 140 centis és szőkehajú. Akármennyire akarnék 140 centis szőkehajú kisgyerekként Istennek szolgálni, én már ilyen soha többet nem leszek. Isten lehet, hogy tudna ilyen csodát tenni, most ezt nem kívánnám el tőle, de hogy én a saját akaratomból biztos erre nem lennék képes. Erre tudom azt mondani, hogy én ezt nem tudom megtenni, ha ezt várnátok tőlem. De nagyon sokszor olyan dolgokra is mondjuk, ami igazából a mi döntésünk. A belső konfliktusunk akkor kezdődik, amikor világossá válik Isten kérése, útmutatása, parancsa, és mi azt mondjuk, igazából hát én ezt nem tudom megtenni. Ó, hát én nem tudom megtenni, hogy Isten tiszteletre járjak. Mert hát főzni kell, mosni kell, takarítani kell, le kell írni a füvet, vásárolni kell, dolgozni kell, gyerekek kell, jönnek a németországi rokonok, és akkor tudjátok, így évtizedekig tudjuk sorolni az indokokat. Én nem tudom megtenni, hogy hitvallás szerint alapozzak, ó, hát én olyan keveset keresek, nem sokkal többen vannak, ki kell fizetni a rezsik gyógyszerköltségeim, vagy, és akkor megint soroljuk itt folyamatosan. Én gyülekezeti szolgálat nem értek hozzá, olyan fiatal vagyok, még alig értem még meg, és soroljuk a dolgokat. Az életünkben szükséges változásokat, ó, hát a 21. században élünk, nem a középkorban vagyunk, én ezt nem tudom megtenni, nincs erőforrásom, mindenki más így csinálja, és el tudjuk mondani, és őszintén el is hiszük. Hogy ez tényleg így van. Nézd, mindenki más is ugyanígy csinálja. Nem tudod, vagy nem akarod. Amikor Isten számon kérje az ön népét, hogyan tehettétek ezt? Nem azért fakadnak sírva, mert hogy végre valaki megkérdezte és kiderült, ők ezt végig tudták. Hanem ez a lelepleződés, a drámai krízise. Hogy én végig azt gondoltam, jó, hát a feleségem, a férjem, olyan aranyosak a gyerekek, milyen szép ez az ünnep. Egyébként a kánaáni kultusz valóban sokkal színesebb és vonzóbb volt. Olyan szép, olyan csillogó, olyan vonzó. Hát miért ne? Nem tudod, hogy nem akarod. Mert nincs azzal baj, ha azt mondod, hogy te nem akarod. Uram, értem, hogy ezt mondod. Még látom is, hogy ez a helyes, de én ezt nem akarom. És ez egy tiszta rendszer. Az rendben van. De értem, hogy mit akar Isten, úgy döntök, hogy ennek ellenére nem akarom megtenni, és nem kérem számon a következményeket. De a hitbeli kríziseink, nézzetek vissza az életetek előző részeire, már nem az előző életetek részeire, hanem az előző évek történeteire. A hitbeli kríziseink mindig akkor következnek be, amikor Isten akaratával szemben döntök, de én ezt úgy fogalmazom, mert ó, hát én ezt nem tudtam. És hát uram, hogy hozhat bennem engem ilyen helyzetbe? Hogy lehetséges az, hogy én, aki ennyire hűségesen neked szolgálva, imádkozva, Bibliát, adakot, mindent mondunk, és mégis ez történik velem? Hát mégis hadd mondja, mert van egy vékony határterület, és én ezt nem szeretném elleplezni, nem akarom megkerülni. Mi van akkor, amikor tényleg minden erőmmel azzal vagyok, hogy megváltozzam, és nem megy. Van ilyen. Egy nevelőintézeti fiú jutott az eszembe, amikor Budapesten drogosok között dolgoztam, volt egy nevelőintézeti munkánk, hitre jut, fantasztikus dolgokat élnek Istennel, és eltelnek évek, összeházasodik azzal, akit párjának választott, és nem működik a házas életük. Nem működik. Nagyon jó fej volt a házastársa, de ez a fiú képtelen volt bizalomban benne lenni a kapcsolatban. folyamatosan megkérdőjelezte a társát. Állandóan féltékeny volt. Mindig azt feltételezte, hogy mikor fogja becsapni őt. Hihetetlen konfliktusokat élt meg két keresztény ember. Ez a fiú rettenetesen szenvedett ettől. Hiányzott belőle a bizalomra való képesség. Az egész életében azt élte meg, hogy becsapták a szülei, elhagyták, potatopták, mindenki kihasználta, abuzálta, verték, neki túl kellett élnie, és neki nem volt arra lehetősége, hogy megtanulja, milyen az bizalomban lenni. És most itt lenne az életének a nagy lehetősége, benne lehetne a bizalomba, megkapta, amire vágyott, és képtelen működni ebben. Én nem tudnám azt mondani ennek a fiúnak, hogy ne haragudj, hát akarjad, csináljad. Ő nem játszmázott. Iszonyúan szenvedett. Zokogott, amikor erről beszélt. Vannak ilyen helyzetek, amikor valaki nem ürügyként kezeli, hogy nem tudom, vagy nem akarom. Nem játszik az Istennel, nem packázik. Tényleg van benne a képességnek egy olyan hiánya, ami számára ezt a működési módot lehetetlenné teszi. De ő ebben szenved. Ő ezzel nem dicsekszik. Ő ezt nem tűri meg. Nem tartja elfogadhatónak. Nem kezdi el meg ideologizálni. Hihetetlen, nyomasztó módon szenved. És már mindent megtett azért, hogy ez ne így legyen, és mégis így van. Neki szabadítás kell. Valami olyan csoda, ami kiemeli őt ebből a belső meghatározottságából. Pál is, amikor a Galatáknak egy helyen ír, pontosan ezt emeli ki, mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Ez az ürügy a testnek. Ez az a belső játszma rendszerünk, amikor megpróbáljuk összekeverni azt a kérdést, hogy nem tudom, vagy nem akarom. Mert igen, van úgy, hogy Isten megengedi, amit szeretnénk. Van úgy, hogy Isten enged belemenni abba a történetbe, amivel harcolunk vele szemben. És van úgy, hogy Isten megengedi, hogy valóra váljonok a vágyaim. Azt is mondtam, nem üzöm el őket előletek, hadd legyenek az oldalatokban, Isteneik pedig legyenek nektek csapdául. Van úgy, hogy Isten megengedi, amiért annyit harcoltunk, hogy ne az ő akarata érvényesüljön. Milyen következménye van ennek? Ez az igény harmadik záró kérdése. Mi ennek a következménye? Amikor Pál apostol itt a Korintus beliekhez írt levélben ezt az új szövetségi részt leírja, amit felolvastunk, azt gondolom, hogy ez a rész nagyon világosan enged bennünket rápillantani a saját működésünkre. Négy nagyon világos dolgot láthatunk itt az apostol leírás alapján. Egy, nem elég a hit vágyakozása. Tehát akiben csak a hitnek ez az érzelmi lángolása van, hogy ó, milyen jó lenne, az nem elég. Az még nem keresztény hit. Az lehet nagyon bájos, kedves, fellobbanás, sok mindennek hívhatunk, bibliai hitnek nem nevezhetjük, amíg csak ez van. Második, komoly szerepe van az akaratnak és az elhatározásnak, vagyis a cselekedetek nem kerülhetők meg. A bibliai hit nem azt jelenti, hogy én valamit elfogadok egy tanrendszer, nem azt, hogy érzem Isten jelenlétét, szoktuk mondani, hogy érzem, hogy Isten, hogy érzem, hogy most így érzem a szerepet. Ez nem hit. Ezt hagyjuk, ezt a masszatolást, ennek semmi köze a bibliai hithez. Ez a 21. századi embernek a nagy mítosz, ami egyébként meg nem működik. Igen, az akarat, az elhatározás, cselekedet alapvető része a keresztény hitnek. Az akaratunkat, nagyon érdekes egyébként, hogyha megnéznek itt Pál leírását, a kezdeti fellángoláshoz kell igazítani. Ha nagyon nagy a lángolás, oda nagyon nagy akarat. Ha a kettő között nagyon nagy eltérés van, akkor ezek a felkiáltója. Legyetek óvatosak a nagy lángú emberekkel, akivel kicsi az akarat. De hozzáteszi itt az apostol, ha odalapoztok a 2 Korintus nyilvot, mindez előtökhöz mértem. De annyira viszont mindenképpen az elvárás. Erőnkön felül Isten nem várja, hogy teljesítsünk, de amire erőnk van, azt viszont igen. így fogalmaz Pál, mert ha megvan a készség, aszerint kedves, zárójelben Istennek, amilyen van, nem aszerint, amilyen nincsen. Én nagyon-nagyon sok hiány szemlélettel élő keresztényt látok az egyházunkban, a keresztények világában. Az ilyen ember mindig a hiányaiból indul ki. Azt látja, hogy mi az, amilyen nincs meg, mi az, amit ő elvesztett, mi az, amit ő nem kapott meg. És ezért keresi Isten. Isten eszköznek használja. Ő akarja az életébe Isten behívni, és azt reméli, ha én belépek az Isten történetébe, az én hiányaimat, ők ez a szakmája, Istennek ezt ki fogja szolgálni, és gyártja itt le nekem a hiánypótlószereket. De az ilyen ember újra és újra törvényszerűen a saját hiányaihoz fog visszajutni. Ezt a hiány szemléletet látjuk itt az Ószövetségi részben is. Amikor nem hisztük el, hogy Isten a mi erőforrásunk. A megoldás nem az, hogy Istent ne akarom hívni az életembe, hogy szolgáljon nekem, amikor meghallom, hogy Isten hív, beállok az ő történetébe és szolgálok neki. Ez a gyógyulásnak a forrása. Ez az egyetlen lehetőség, hogy az életem képes legyen változni. Amikor nem hiszük el, hogy Isten a mi erőforrásunk, akkor keresünk más isteneket, és akkor kezdünk el hiány keresztényekként bálvány oltárokat építeni az életünkben. Ti azonban nem hallgattatok a szavamra, hogyan tehettétek ezt. A múlt heti ige magyarázatban láthattátok, milyen következménye van a részleges odaszállásnak, amiről az ige beszél. Mert a szövetségkötés gyakorlatilag az életünk irányát határozza meg. Minden szövetségkötésünk az életünk irányát változtatja. Vajon kivel, kikkel kötsz te szövetséget? Érdemes lenne végig gondolni az életünk nagy áldozatait. Azokat az igazán nagy áldozatokat, amik így most hirtelen eszünkbe jutnak. Mennyi mindent tettem én? Vajon hogyan jönnek létre ezek a nagy áldozataim? Vajon nem úgy van-e, mint a Bírák könyvében, hogy észrevétlenül a legszentebb, a legnagyobb, a legnemesebb áldozataink is valamilyen engedetlenség elfedésére szolgálnak? Vajon hány és hány olyan áldozatunk van, hány és hány olyan áldozati oltárnál állunk meg nap mint nap, amit Isten nem kért tőlünk, és amivel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy mindezt az ő nevéért tesszük. Miért fontos ez? Hát a Bírák könyve nagyon világosan rávilágít arra, hogy generációról generációra, évtizedről évtizedre, évről évre, hónapról hónapra, napról napra, ezek a nagyon-nagyon apró elmozdulásaink a végén megszokottá válnak. Még észre se vesszük, hogy eltávolodtunk az Isten útjáról, már napi szinten áldozunk más oltárokon. És még az is lehet, hogy nem is nagy dolgokról van szó. Lehet, ha ott élnénk közöttük, azt mondanánk, hogy ezek alapvetően jóra való izraeliták. Nincs ezekkel semmi baj. Jó emberek, szeretik az Istent. De milyen megrendítő itt az utolsó verset olvasni. Az az egész nemzedék is atyáim mellé került, és más nemzedék támadt utána, amely nem ismerte az Urat, és nem sem tette itt, amelyeket Izraelért véghez vitt. Vajon mi? Milyen üzenettel éljük az életünket? Vajon a mi gyermekeink, a mi unokáink, a mi dédunokáink fogják-e ismerni az Urat, és hogy milyen nagy tetteket hajtott végre a mi életünket nézve? Vajon lesz-e valami, amire úgy emlékeznek vissza, hogy igen, én ezt láttam az apámban, az anyámban, a nagyapámban, a nagyanyámban, a dédapámban, a dédanyámban, és ez engem most vezet. Az az egész nemzedék is atyái mellé került, és más nemzedék támadt utána, amely nem ismerte az Urat sem tetteit, amelyeket Izraelért véghez vitt. Vajon mi az, amit mi átadunk a gyerekeinknek? Vajon mi az, amit mi átadunk az unokáinknak? Vajon mi az az örökség, az a testamentum, amit mi itt hagyunk, hogyha kimegyünk ebből a világból? Ahogy a Bírák könyvében Isten úgy most bennünket is az ő történetébe akar behívni. Ebbe akar megerősíteni. Az egész Biblia arról szól, hogy Istennek van egy története, és bennünket abban akar megerősíteni, hogy mi abba álljunk bele. És amikor az ember ezt meglátja, világos lesz, hogy mi a különbség az Isten története és az én szép vallásos erőfeszítéseim között. Milyen jó volna, hogyha amikor ki kell lépnünk ebből a világból, úgy nézhetnénk vissza, hogy az életünk nem a szavaink, a cselekedeteink bizonyságtétel volt. És a generációk, akik körülöttünk fölnőttek, úgy nézhetnek ránk, hogy ebből örökséget merítenek, és meríteni tudnak hitet, fényt, hogy aztán a példánkon ők is elindulhassanak az Isten útján ebben az élő kapcsolatban. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, azért dicsőítünk téged, mert neked van hatalmad arra, hogy a mi akaratunk, a mi döntéseink ellenére te mégis érthetővé tedd a számunkra azt a csöndes, szelíd hívó szót, amely csak tőled jöhet. Bocsáss meg, hogy mi sokszor sokkal többször figyelünk a mi hiányainkra, a veszteségeinkre, amit még nem kaptunk meg, a vágyainkra, mint arra a megajándékozottságra, amit a te közeledben élhetünk meg. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor engedjük fölnőni azokat a mérgező növényeket a szívünk talaján, amelyek keserűséget okoznak nekünk, amelyek mérgeznek bennünket. Ahogyan énekeltük is, szeretnénk kérni bennünket, hogy égesd ezt ki belőlünk. Olyan nehéz nekünk fölállni megszilárdult lábakkal, egyértelmű igennel elindulni feléd, mert úgy érezzük, annyi minden húz vissza bennünket. Adj nekünk bölcsességet, kérünk, hogy egyértelműen világos legyen. Mi az, amit mi nem akarunk, és mi az, amit mi nem tudunk megtenni. Arra kérünk, hogy amire képtelenek vagyunk, ahol hiányzik a képességünk hiánya, ahol hiányzik a mi képességünk, segíts bennünket arra, hogy a te szabadító kegyelmedből lehetővé váljon az is, amit mi képtelenek vagyunk megtenni. Ahol pedig valahol a szívünk mélyén mi elutasítjuk a te döntésedet, parancsodatodat, útmutatásodat, kérünk téged, hogy neveld bennünket az engedelmességet, hogy valóban úgy élhessünk, hogy amikor a mi életünket nézed, örömödet lehet bennünk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen.
Fennállva fogadjátok az áldást. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.